Hát az elmúlt nagyjából 24 órában inkább fújt, már mint a szél, de hát igazából nagyon-nagyon könnyű sajnos megjegyezni a forint árfolyamát a főbb devizákkal szemben, mert hogy mindegyik 4-essel kezdődik, most újra a dollár is, de vajon visszagyengülhet-e a korábbi eurószintekre a forint árfolyama, vagy esetlegesen a Nemzeti Bank kamatemelés előbb-utóbb azért célt ér? Kérdezem Deák Dávidot, az Equilor üzletkötőit. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat. Hát nyilván ez egy, szokták mondani, millió dolláros kérdés, hogyha ezt tudnánk, akkor valószínűleg a befektetők is sokkal nyugodtabbak lennének a hazai piaccal kapcsolatban. Azt láthatjuk egyébként, hogy a Magyar Nemzeti Bank, és most már a múlt hét közepe vége fele láthattuk, hogy a magyar kormány is legalább kommunikációs szinten megpróbált tenni a forint gyengülése ellen. Valószínűleg számukra is egy picit ijesztő volt ez a fajta turbulencia, amit láthattunk igazából a június vége és itt a július első hete közötti időszakban, hiszen gyakorlatilag mondhatni azt, hogy 22-23 forintot gyengültünk néhány kereskedési nap, és mindezt úgy, hogy a legnagyobb részét a gyengülésnek az történelmi csúcsszinteken tettük meg. Ugye pontosan annak köszönhetően, hogy ezt a turbulenciát némileg enyhítse, ugye az egyhetes betéti tendert 200 bázisponttal emelte a Magyar Nemzeti Bank, és igazából a csütörtöki kormányinfón is gyakorlatilag mind a kommunikáció, mind a kérdések a forint piaccal kapcsolatban voltak leginkább, és próbálta mindenki üteni a kedélyeket, hogy közeledik az Európai Unióval való megállapodás is. Ennek köszönhetően láthatunk némi korrekciót igazából a forint árfolyamába, de egyenőre azt mondhatjuk igazából, hogy most enyhült rövid távon a nyomás, visszaerősödni még nem tudtunk 400 alatti szintekre euróval szemben.
Borítékolható a kedik kamatemelés, ugye az alapkamatemelése?
Igen, igazából ezt már bejelentette a Magyar Nemzeti Bank is, hogy pontosan annak érdekében, hogy az egyhetes betéti tenderen további emeléseket hajthasson végre, ezért a holnapi alapvetően nem kamat döntő monetáris ülésen szintén 200 bázisponttal fogják emelni az alapkamatot. Ami érdekesség lehet, és a befektetőknek talán még nem egyértelmű, ez az egyetlen adat, amit talán meglepetéssel figyelhetünk, hogy a kamat folyosót hogyan alakítják, hiszen igazából a múltkori kamat döntő ülésen, amikor felhozták az egyhetes betéti szintre, akkor azért a kamat folyosót némileg lejjebb tolták, ugye a 185 pontos kamatemelés mellett a kamat folyosót csak 135 bázisponttal emelték meg. Ebben lehet igazából még tér, és ez ha most jelenleg 200 bázisponttal, vagy akár többel emelnék a kamat folyosót, ez azt is jelenthetné az MNB részére, hogy a további egyhetes betéti tendereken még nagyobb tere nyílik a mozgásra.
Magyarán a kamatemelésre.
Így van, pontosan.
Az, hogy milyen szinte akadálytalanul gyengülést mutatott be a forint, az persze, amikor belemzik szakértők, akkor több dolgot előhoznak, egyrészt a magas inflációt, mindenhol magas, aztán azt, hogy magas az államháztartási hiány, nem gondolnám, hogy máshol ez nem magas, és akkor végül előhozzák azt, hogy gyakorlatilag az Európai Bizottságtól már csak a magyar kormány nem kapott legalább szándékot a helyreállítási alapra kapcsolatos utalása, magyarul, hogy a pénz mikor jöhet, illetve hát a rendkívüli intézkedéseket hozzák ide. Ha valami csoda folytán, akár mondjuk pár héten belül van megállapodás az Európai Bizottsággal, és hirtelen az ástopokat eltörlik. Hirtelen, nem hiszem, hogy ez lesz, de hirtelen mondjuk az extra profit különadóktól eláll a kormány, akkor az automatikusan visszaerősíteni a forintot, vagy ezek csak jó indokok?
Én azt gondolom, hogy amiket elmondtál, az egyrészt egy picit utopisztikus, másrészt azért az igen nagy forinterőt hozhatna, ezt azért is mondanám, mert azt láthattuk, hogy alapvetően igazából gyakorlatilag a kormányzati kommunikáció is láthatjuk, hogy a forint gyengülésnek szerintük az egyik legfőbb oka igazából a háború, meg a magas infláció, vagy akár ugye, ahogy fogalmaztak, a háborús infláció is. Azonban, ha az elemzéseket megnézzük, és egy picit megvizsgáljuk a régiós devizák mozgását, akkor láthattuk, hogy pontosan akkor váltunk el igazából akár a lengyel zlotytól érdemben mozgásba, amikor bejelentettük az extra profit adót, illetve ugye véglegessé vált, hogy Lengyelország kapni fog a helyreállítási alapból is. Ez igazából olyan szintű ellenmozgást okozott a régiós devizapiacon, ami abszolút szokatlan volt, sőt, hát gyakorlatilag a 2008-as válság óta nem volt ekkora egyirányú mozgás zloty forint kurzusban. Úgyhogy ha amit említettél, hogyha ezeket a tényezőket egyébként valamilyen szinten enyhíteni lehetne, vagy akár ugye megoldást is találhatnánk, akkor én azt gondolom, hogy vissza tudnánk erősödni relatív arra a szintre, legalábbis a régiós devizákhoz képest, ahol ugye az extra profit adó bevezetése előtt voltunk. Tehát ezt hozzá kell tenni, hogy ebben a nagy gyengülésben alapvetően benne van az is, tehát rendszerűen megyünk, hiszen ugye láthattuk, hogy az elmúlt héten alapvetően nagyon nagy félelem volt a deviza és kötvénypiacon, hiszen a befektetők a recessziós félelmeket áraszták, és ugye a régiós devizák is gyengültek, azonban ugye nagyon nem mindegy, hogy ezt milyen bázisról vártuk, ugye gyakorlatilag ilyen 395 fölötti szintekről várta ezt a forint, míg a lengyel zloty azért ezt lényegesen erősebb szintekről tette meg, ezért ott közel sem beszélhetünk még ilyen történelmi csúcsokról.
Hát meglátjuk, hogy egy esetleges Európai Bizottsággal kötött megállapodás mennyit erősít vissza a forinton. A Nemzeti Bank a kamatemeléseken kívül tehet még valamit, vagy ez az egyetlen eszköz, ami a kezében maradt?
Igazából próbálkozik ugye egyéb gyakorlatilag forint likviditást kiszívó eszközöket alkalmazni. Ugye most egyre nagyobb deviza likviditást nyújtó swap tendereket hirdet meg a Nemzeti Bank, ami ugye azt a célt szolgálná, hogy igazából a nagyon sok forint likviditást és a nagy hiányú euró likviditást rövid távon enyhíteni tudja. Igazából az a probléma, hogy most mondhatni azt, hogy a Nemzeti Bank próbál mindent megtenni igazából a forint stabilitásának érdekében, de én azt gondolom, hogy ez a forint gyengülésben a fiskális politika most sokkal jobban benne van, mint a monetáris. Ugye azt láthattuk egyébként, hogy még mindig így is nagyfokú kormányzati követésekről van szó. Ugye nagyon sok elemzés írja a kettős kamatrendszert, hogy igazából még a magyar vállalatok és a lakosság egy része nagyon alacsony kamatozású forráshoz tud jutni. Ugye ez még mindig bőséges likviditást tud nyújtani a piacnak. Ez a kettős kamatrendszer annyira nem szerencsés. Ugye ezzel utoljára Törökország próbálkozott, annyira nem sikerült nekik sem gyakorlatilag bevezetni azt, hogy ne essen vissza a fogyasztás. Kicsit mintha azt érezhetnénk a piacon, hogy a magyar kormány elkötelezettebb a stagfláció iránt, mint az infláció visszaszorítása iránt. Ők úgy le vannak talán az intézkedésekből látva, hogy egy magasabb infláció szint nem probléma, hogyha ez magasabb növekedéssel is társul, azonban ez most az árfolyamban megmutatkozik.
Meg hát gondolom azok a ideiglenesnek szánt intézkedések, és hogy egyelőre nem emelhetnek a hitelkamatokon a bankok, tehát ezek sem fogják vissza az inflációt, hiszen akkor több marad az embereknél, amit el tudnak költeni. Még mielőtt a 8 órai híreket elmondanák, arról kérdeznélek, hogy várható szerinted ettől függetlenül, hogy próbálja a fogyasztást még ösztörözni a kormány, hogy ha más nem, ősszel kivezetik az árstoppokat, az üzemanyagstoppot. Volt hétvégén nyilatkozata újra Hernádi Zsoltnak, a MOL elnök vezérigazgatójának, aki arra figyelmeztetett, hogy ez egy dolog, hogy a MOL-nak milyen dolgokat kell megoldani a 480-as árral, de hogy úgy tűnik, hogy az üzemanyagimport egyre kevésbé jön be az országba, és hát ha más nem, karbantartás miatt le kell állítani hol a Slovnaftot Szlovákiában, hol a százhalombattai finomítót, és hát ugye a Sveháti sem működik, magyarán jóval kevesebb a finomított üzemanyag, illetve a dízelolaj a térségben, mint ami a szokásos volt. Szóval előbb-utóbb, ha más nem, a mennyiség miatt újra vissza kell hozni a piaci árakat?
Hát ugye itt két lehetőség van, ugye vagy emelünk az árakon, vagy ugye folytatódik az a tendencia, amit láthattunk egyébként is a hazai kutakon. Most legjobb tudomásom szerint ugye 50 liter az a mennyiség, amit tankolhatunk igazából hatósági áron. Aztán, hogyha ezt letolják igazából 30-ra, vagy 25-re, vagy 20-ra, akkor mondhatni azt, hogyha nagyobb mennyiséget szeretne tankolni a fogyasztó, akkor az piaci áron kell megtegye, és ez nyilván fogja tudni egy picit enyhíteni ezt a fajta hiány, de kétségtelen, hogy ameddig ez a lehetőség megvan a rendszerben, addig ugye az üzemanyag hiány veszélye mindig fent áll, és ugye ez minél tovább tart, illetve minél nagyobb a különbség a piaci és a hatósági ár között ez a veszély, annál nagyobb. És ugye itt is hozzá kell tenni, amit ugye beszéltünk néhány perccel ezelőtt, hogy hát a forint árfolyam azért nem segít ebben sem. Alapvetően látjuk azt, hogy a dollár globálisan nagyon erős, gyakorlatilag a főbb devizákkal szemben is 20 éves csúcsokat ütött meg.
és hát gyakorlatilag aztán a dollár a forinttal szemben bőven-bőven történelmi csúcsokon van. Ugye az olaj az tipikusan egy dollár elszámolású termék, tehát gyakorlatilag így mondhatjuk azt, hogy a forint gyengülésével még távolabb került a hatósági ár a piaci árhoz. Azért mondta, hogy is igazából érdekes lehet figyelni az forint árfolyamot is, mert ha lenne egy masszív erősödés, tudna ez is valami enyhülést hozni. Ugye az olajban láttunk már korrekciót egyébként az elmúlt hetekben, szintén azért, mert ugye a recessziós félelmeket áraszták a befektetők. Ez hozott egyébként az árupiacon is egy elég jelentős visszaesést. Ugye itt vannak ilyen hangok az értelemzésekben is, hogyha ez így folytatódik, akkor a kormány megpróbálja igazából kibekkelni ezt a magas árfolyamot, hiszen nyilván, hogyha közeledne a piaci árhatóságihoz, akkor azért az hozna némi enyhülést talán ezen a hiányon is.
Deák Dávidot, az Equilor üzletkötőit hallották, a 8 óra hírek után folytatjuk a beszélgetést.